Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Háladással, magasztalással és dicsérettel járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk, mert a te nevedbe jöttünk. És hálákat adunk, hogy a mai napon is táplálsz az élő kenyérrel, és betöltöd a szívünk kívánságait dicsőségesen Jézus Krisztusban, ahogy megígérted. Hálákat adunk, Atyám, hogy átkerültünk a sötétség hatalmából, a világosság országába, a megváltás során. Köszönjük, Úr Jézus, a háromszoros megváltást. Köszönjük a kegyelmedet, Atyám, amely felettünk van és növekszik, és minden helyzeten képes átemelni, átvinni bennünket, győzedelmesen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te sebeidben elhordoztad a betegségeket, a fájdalmakat, a kórokat. Ezért mi megtagadjuk a betegségeket, a tüneteket. Mi Isten temploma vagyunk, és Isten temploma szent, ezért a tünetek, a kórok nem illethetik, nem érinthetik Isten templomát. Hálákat adunk, Atyám, nyitott szívekért, a halló fülekért és a látó szemekért. És köszönjük neked, Atyám, te gyönyörűséges jelenlétedet. Köszönjük, Atyám, hogy te vagy a szívek vizsgálója, és megelégíted a szíveket. Kiigazítod a szíveket. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, hogy a mai napon is tanulhatunk Isten királyságáról, annak a működéséről. Köszönjük, Atyám, hogy a menny erőforrásai a rendelkezésünkre állnak. Mi működtethetjük azokat. És hálákat adunk, Atyám, hogy a Szent Szellem által mi közösségben lehetünk veled. Köszönjük az erős karodat, mert tőled jön minden jó. Tőled jön a szabadítás, az áttörés, a helyreállítás. És profétálunk a szeleknek, hogy hozzanak pozitív változásokat mindannyiunk életére. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Köszöntsd egy öleléssel a szomszédodat, és mondd meg neki, hogy a legjobb helyre jöttél.
Legjobb helyre jöttél.
Thank you.
Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is titeket.
Megköszönjük az Úrnak, hogy a tündit elhozta közénk. Elkészült az Örömhír hírmondó újságunk. Az első tanítás, ami az elején található, profétája Szeleknek. Ez egy nagyon izgalmas téma. Röviden összefoglalva annyit mondanék, hogy az északi szél hozza a menny erejét, frissességét és dicsőségét, a keleti szél hozza az ítéletet és elnyeli az ellenséget, a nyugati széllel jön az irgalom, a megszabadítás, valamint az újraépítés és a helyreállítás, és a déli széllel pedig jön az ellátás, a szükségeknek a betöltése. A második és harmadik oldalon folytatódik a szellemi ajándékok sorozat, a gyógyítások ajándékai és a nyelvek nemei. Ezek a tanítások Ságváron elhangzottak, de nem árt az emlékezetet újra és újra támogatni. A hátoldalon két közeljövő eseményt találtok. Az egyik október 21-23-ig Budapesten lesz, a Törökfürödi utca 76-ban, az egyházunk épületében. Phil Whited konferencia, tehát péntek, szombat, vasárnap. A november végén pedig számtudó lesz a Joe Christian proféta. Itt találjátok a gyógyító szolgálatnak az alapelveit 9 pontban. Továbbá, ma van október 3-a, elkezdődött a zsidó új év. Ne felejtsétek el, hogy Jézus gyökere is a zsidóságban nyúlnak vissza. Ő a mi megváltónk. Olyan évszámba léptek át a zsidók, amelyben 3 darab hetes van. Mi pedig néhány hónap múlva átlépünk egy olyan évbe, amelynek hetes lesz a vége. A hetesről azt kell tudni, ugye ez egy biblikus szám, Isten száma, a teljességnek a száma, és fel kell készülnünk arra, hogy Isten be akar vinni bennünket a teljességbe. A teljesség alatt értsd az örömöt, a boldogságot, az anyagiakat, a gyógyulást, mindent, ami kell egy emberi élethez. Ennyit szerettem volna elmondani. Tündit meghívjuk egy közös imára. Egy énekkel felvezetjük. Azt énekeltük, hogy van ott fenn egy ország, és Jézus vár. Hogyan lehet a mennybe kerülni, majd az életünk végén? Jézus a János evangéliumban egymás után 3-szor ismétli, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Természetesen ez nem a fizikai szintre értendő, hanem a szellemi síkra. Ugyanis az ember szellem, lélek és test, és a szellemünknek, a belső emberünknek újjá kell születni. Hogyan születhet újjá az ember szelleme? Úgy, hogy befogadja Jézust élete urának és megváltójának. Pál apostol a római levélben, a 10. fejezetben nagyon gyönyörűen leírja, hogy a Krisztusba vetett hitünkről kell megvallást tenni. Erre való az első áldozás, vagy a konfirmálás például. Erre a közös imára hívunk meg benneteket, ami így hangzik, és mondjátok utánunk, legyetek szívesek, Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Ilyenkor a belső emberünk újjá teremtődik, és ez adja meg a mennyei útlevelet, a mennyei állampolgárságot. Semmi más, csak az Úr Jézus. És ezt kegyelemből kapjuk, hitáltal, és nem cselekedetekből. Írja ezt is a Biblia. A másik oldalon is van egy imádság, ezt pedig a Szent Szellemmel való betöltekezés. A magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatjuk, de az eredeti héber és görög szövegben a Szent Háromság harmadik személyét Szent Szellemnek hívják. Úgyhogy maradjunk meg az eredeti megfogalmazásnál. Ahogy az ember szívesen ad ajándékot a gyermekeinek. Ugyanilyen örömmel adja Isten a Szent Szellemet azoknak, akik kérik. Ez van leírva a Lukács evangélium 11. fejezetében. Tehát nem kell más tennünk, csak kérnünk, hogy teljesek legyünk Isten szellemével. A Szent Szellem csak megtisztított házba jön, ahol az Úr Jézus lakik. És miután az ember befogadja Isten szellemét, nagyon sok jó dolog fog történni vele. Többek között meg fogja érteni a Bibliát. Mert a Biblia Isten ihletésére készült, és a szent emberek írták le. Tehát a Szent Szellem által kódolt. Ezért Jézus és a Szent Szellem nélkül az írások nem érthetőek. Viszont amikor befogadjuk a Szent Szellemet, az visszakódolja nekünk, és érthetővé válik. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
A Te igéd alapján!
A Te igéd alapján!
Jézus nevében!
A Jézus nevében!
Kérem tőled a Szent Szellemet!
Kérem tőled a Szent Szellemet!
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel!
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel!
Keresztelj meg a Szent Szellemmel!
Keresztelj meg a Szent Szellemmel!
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat!
Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat!
És megkereszteltél a Szent Szellemmel!
És megkereszteltél a Szent Szellemmel!
Én betöltekeztem,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem a Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. A Szent Szellem örökké bennem él,
velem marad,
és elvezet minden igazságra. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. Készek vagytok az ige fogadására? Egy új tanítás sorozatba kezdünk. Az angyalok szolgálata. És az első rész címe az angyalok fajtái. A világ egyik vezető biblia tanítója 1912-ben kiment Kínába missziós munkát végezni. Hetenként tartott bibliaórát, és ezt a Szent Szellem vezetése alapján tette. De lehetővé tette a híveknek, hogy javasoljanak témát. Ami a szívükön van, azt mondják el. Itt is történt olyan az elmúlt időszakban, hogy a szellemi ajándékok sorozat így jött elő. Igaz, hogy tavaly bukkant fel a kívánság, de az idén teljesedett be. Az történt ebben a gyülekezetben, hogy egyszer a hívők többsége azt írta a kis papírra, hogy az angyalokról szeretne hallani tanítást. Azt gondolta ez a pásztor, hogy 2 hét alatt ezzel a témával végezni fog. De minél jobban belemélyedt és tanulmányozta ezt a területet, annál terjedelmesebbé vált ez az anyag. Végül 6 héten át tanított, de akkor sem fejezte be, akkor sem ért a végére. Jelenleg a birtokomban van egy 13 részből álló sorozat, Lorey Thompson tanítása, úgyhogy ezen fogunk végigmenni, mert igazából ez egy hiánypótló anyag, mert ilyen mélységes tanítás az angyalokról még nem hangzott el az egyházunkban. Tehát most ebbe a sorozatba kezdünk bele. Elsőként tisztáznunk kell, hogy a Biblia 2 féle angyalt különböztet meg. Az egyik a világosság angyala, a másik pedig a sötétség angyala. A világosság angyalai a mennyben vannak, és Istenhez hű lények. A sötétség angyalai a bukott angyalok, akik a pokol mélyén vannak jelenleg. Mindkettőt Isten teremtette, mindkettő szellemi lény. Csak időközben az angyaloknak az 1/3 Luciferrel az élen fellázadt és gonoszszá vált. Tehát Isten senkit nem teremtett gonoszszá, hanem időközben a szabad akarat folytán gonoszszá vált. Lucifer volt a 3. arkangyal. Ismerjük Gábriel nevét, Mihály nevét, és a 3. a Lucifer, akinek a dicsőítés szolgálata adatott a mennybe. De ő magasabbra akarta helyezni a székét, a pozícióját, és Isten ezt nem nézte el, és kivetette a mennyből le a földre. Innentől kezdve ördög és sátán a neve. Majd az igében fogjuk ezt olvasni hamarosan. Mi ebben a sorozatban a Jóisten szolgáló angyalainak a működését fogjuk tanulmányozni. Ha valaki szeretne ismeretet szerezni a bukott angyalokról, a démonok működéséről, Gordó Lindsay kis füzetében tanulmányozhatja ezeket. Az egyházunkban kiadott kis füzetről van szó, de egyébként a Győzedelmes Gyülekezet sorozatban foglalkoztunk a sötétség erőivel, hogy hogyan tudunk ellenük fellépni és védekezni. Az első pont, kik az angyalok? Az angyalok természetfeletti isteni teremtmények. Az angyal szó a görög angelus szóból származik. Az angol nyelv is angelnek nevezi az angyalt. Ennek a jelentése hírnök, hír kézbesítője, futár vagy előfutár. És valószínű, hogy ti sem figyeltetek fel eddig arra, hogy az evangelizáció szóban is benne van az angel. Ha kimondod, akkor evangelizáció, amelynek az a lényege, hogy Isten üzenete, jó híre terjedjen. És van még egy kifejezés a Dániel 3.25-ben, Isten fiai.
Felele és mondta, íme 4 férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a 4. ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé.
Tehát Istenek fiáé, vagy Isten fiai, ez az elnevezés angyalra vonatkozik. A héber szövegben ennek a szónak az egyik jelentése angyal. A történetet pedig rövidesen, mélyebben fogjuk tanulmányozni. Az angyalok megszámlálhatatlan nagy sereg. Az angyalokat 4 csoportba oszhatjuk. Küldött, más néven hírvivő, harcos, szolgáló és vigyázó angyalok. A vigyázó angyalnak a másik neve őrálló. és ehhez keresünk igéket. Mindegyikhez egy-egy igét. Az egyszerű fordításból fogjuk olvasni. A Lukács evangéliumban, az első fejezetben, 26-tól 31-ig. Ez az egyik legismertebb angyali üzenet, amikor Gábriel Máriának hozott üzenetet, hogy ő fogja világra hozni a megváltót.
Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, kit Máriának hívtak. Ezt a leányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek, az örökké való kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent és zavarban volt. Azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés. De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám, áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevezel Jézusnak.
Amen. Amen. Tehát ez egy különleges hírvivő angyal, Gábriel, aki Isten jelenlétéből küldetett egy üzenettel, és Máriának megmondta, hogy Isten mire fogja őt használni. Érdekes, hogy a fejezet első részében Zakariáshoz szintén Gábriel angyal jött, hasonló üzenettel, hogy Erzsébet gyermeket fog szülni, a keresztelő Jánost. Tehát ez a hírvivő angyalhoz kapcsolódott. Most nézzünk a harcos angyalhoz egyikét. Szintén az egyszerű fordításból, a jelenések 12-ben, a 7-től a 9-esig. Itt a másik arkangyal Mihály lesz a főszereplő.
Ezután háború kezdődött az égben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal és annak angyalaival. A sárkány vereséget szenvedett, és ezért sem ő, sem az angyalai nem maradhattak többé a mennyben, hanem kihajtották őket onnan. Ez a sárkány az a régi kígyó, akit ördögnek vagy sátánnak is hívnak, és aki az egész emberiséget becsapja. A sárkányt és angyalait ledobták a földre.
Amen. Tehát látjuk, hogy Mihály arkangyal harcolt a sötétség erőivel, amelyben az ördög és a csapata alul maradt. És itt látjuk meg, ebben az igében, hogy a kivetetés után két néven találjuk meg a Bibliában Lucifert, ördög vagy sátán. És ő az elhitető, megtévesztő. Mindenkit be akar csapni, el akar téríteni, meg akar fordítani. Persze, hogyha hagyják magukat az emberek. A szolgáló angyalokhoz a Máté 4-ben olvassuk el a 9-től 11-ig. Történet itt arról szól, hogy miután Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, Isten szelleme felkente őt a szolgálatra, vitették a Szent Szellemtől a pusztába, és az ördög háromszor megkísértette. Majd a Szent Szellem erejével visszatért Galileába, ahol az angyalok szolgáltak neki, és meggyőződésem, hogy őt erősítették. Tehát Máté 4-ben, 9-től 11-ig.
És mondanéki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj el sátán, mert megvan írva, az urat a te istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyja őt az ördög. És ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki.
Amen. Amen. Ennek az igének van egy másik üzenete is, hogy egy keresztény csak Isten szolgálja. Egyik versben meg van írva, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Vagy az egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük. Tehát vagy Istennek szolgál a keresztény, vagy az ellenségnek. Nincs köztes állapot. Néha bizony előfordul, és tapasztalható a keresztényeknél, hogy borotva élen táncolnak. Egyik pillanatban Istent szolgálják, következő pillanatban meg az ellenségnek nyitják meg magukat. Ilyen is előfordul. Nemrégen tanultunk erről a győzedelmes gyülekezet sorozatban. A következő pedig a vigyázó vagy őrálló angyal. A Dániel 4.13-ban olvassuk az igét.
Látám fejem látásaiban az én ágyamban, és ímé, egy vigyázó és szent szála alá az égből.
Amen. Ez a vigyázó egy angyal. A vigyázó szó az angyalnak a késői héber elnevezése. Tehát ez is az angyalra vonatkozik, hogy vigyázó. Az egyszerű fordításban ezt a szót úgy fordították, hogy őrszem. Hát az őrszem is, ugye, vigyáz területeket. Az angyalok Isten ügynökei elküldve a földre, hogy segítsenek, és könnyebbséget hozzanak a számunkra, hogy minél többet el tudjunk végezni a királyság érdekében. És én hiszem, hogy a mai napon is ott voltak az angyalok ezen a tárgyaláson, hogy a királyság számára semmiféle akadály ne legyen, hogy azt építsük. Második pont, az angyalok feladatai. 11 pontban fogom felsorolni, némelyikhez ige is kapcsolódik. Az első feladat a védelmezés. A Zsoltár 91-ben a 11-es és 12-es verset olvassuk el, bár ezt sokan tudjátok kívülről is.
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
Amen. Amen. Tehát ennyire vigyáznak ránk az angyalok. A második feladat, vezetés, útmutatás, irányítás. A harmadik feladat, bátorítás. Hogyha valaki ellankad, akkor küldjél ki angyalokat, vagy kérd magadra az angyalok segítségét, hogy erősítsenek és bátorítsanak. A negyedik feladat, a gyarapítás. Tudnunk kell, hogy az aratás angyalainak egy egész serege van, csak munkába kell állítanunk. Az ötödik feladat, a gyógyítás. A gyógyító angyalokat szólíthatjuk, hogy álljanak munkába, akár a saját érdekünkben, akár mások érdekében. Hozzák be az új szerveket, és nem kell szerveátültetés. A hatodik, üzenet átadás. Itt említettük, és olvastuk az igét az imént, hogy Gábriel hozta a hírt Máriának. Több ehhez hasonló van egyébként a Bibliában. Hetedik, örömhozás. Az angyalok képesek örömöt hozni. A mennyei örömöt, hogyha el vagyunk szomorodva. Nyolcadik, segítenek az elveszettek aratásában. Nem egyszer tapasztaljátok ti is, hogy olyanok kerülnek az utatokba, akire régóta már gondoltál, akire régóta vágytál, hogy kellene beszélni vele, vagy adni egy üdvösségkártyát, vagy elmondani vele az üdvösségi máját, és egyszer csak oda tuppan. Pont abban az időben, pont azon az útszakaszon. Ez nem véletlen. Mert Isten úgy rendezi a dolgokat, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyél te is, meg a illető is. Nagyon szép megfogalmazást hallottam, hogy az utcán, akik járnak, kelnek, nagyon sokan közülük élő halottak. Nem azt jelenti, hogy betegek, mert arra szokták általában mondani a betegekre, akik nagyon súlyos betegek, hogy élő halottak. Itt nem arról van szó, hogy élnek, járnak, dolgoznak, netán még családjuk is van, de a szellemükben nincs ott az örök élet. A szellemi halál állapotában vannak. És nem tudják. Én se tudtam. És ebben segítenek az aratás angyalai. A kilencedik feladat, harcolnak a gonosz erőkkel. Egy igét itt olvasunk, a Júdás 1.9-et.
Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta: Dorgáljon meg téged az Úr.
Amen. Amen. A vitatkozni szó azt is jelenti a görögben, hogy harcba száll. Tehát Mihály itt harcba szállt az ördöggel. Tehát ez is egy feladat. A tizedik feladat, végrehajtják a Jézus nevében hozott rendeleteinket. Tehát amit mi kihirdetünk a Jézus nevében, azt ők végrehajtják. És a 11. feladat, visszatartják a démonokat, és mozgósítják a menny erőforrásait. Ezt is hamarosan fel fogjuk sorolni, hogy mi tartozik oda. Zsoltár 103.20-as következik. Jól ismert, ige, de nem árt még egyszer foglalkozni vele.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására.
Amen. Az angyalok szolgáló szellemek, erőteljes szavúak. Ők Istentől veszik a parancsszavakat és a rendeleteket. Mivel az igére figyelmeznek, fontos nekünk, hogy az ige hagyja el a szánkat. Egyébként is megvan írva Jeremiásban, hogy az igét adta Isten a szánkba, hogy azt szóljuk, és ne a világi beszédet, ne a siránkozásokat. Az igét szóljuk, mert az ige az egy szikla zúzó kalapács, képes összetörni a problémákat. Közös nyelvünk az ige, és mármint az angyalokkal és Istennel. És ennek elhangzására munkálkodnak. Tehát amikor mi elővesszük akár az imakönyveinket, akár csak a szellem vezetése alapján imádkozzuk az igét egy helyzet felett, akkor az angyalok elkezdenek azon dolgozni. Isten erővel ruházta fel őket, hogy valóságba hozzanak természetfeletti módon megoldásokat. A zsidó levél 1. fejezetéhez lapozzunk, és a 7-es, valamint a 14-es verset nézzük meg.
És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává.
Amen.
Amen. Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen. Ezt a 14-es verset megnézzük az egyszerű fordításban is. Érdekes dolog fog megvilágosodni előttünk. Gábriel Isten jelenlétéből érkezett Máriához. Olvastuk az előbb. Tehát nem csoda, hogy a dicsőség tűzében jelennek meg az angyalok. Olyan erővel, hogy megdöbbenünk. Vagy megdöbbennénk. A 14-es verset olvassuk el az egyszerű fordításban.
Az angyalok mindannyian szellemi lények, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget.
Amen. Na, a két igének, a kétfajta fordításnak az összehasonlításából nekem valami megvilágosodott. A mi fordításunk azt mondja, hogy akik öröklik az üdvösséget, és eddig úgy hallottam a tanításokban, hogy azok az újjászületett keresztények, akik felé az angyalok szolgálnak. Itt az egyszerű fordításban hogy volt? Hogy akik fogják örökölni az üdvösséget. Tehát már szolgálnak az elveszettek felé is, mert az imént mondtuk azt, hogy az aratás angyalai összehozzák az arató munkással az elveszetteket. Ugye milyen érdekes? Csak egy picikét a szavak között, meg a sorok között el kell mélyedni. Az angyalok szolgálata a szellemi örökségünk részét képezik. Jézus a megváltással beemelte az angyalokat az életünkbe, hogy értünk és nekünk szolgáljanak. Bármerre is járunk, elkísérnek bennünket, óvnak és védenek. Ha közösségben vagyunk velük, akkor rajtuk keresztül eljut hozzánk Isten útmutatása és Isten bölcsessége. Ők egy erőteljes hadsereg, dinamikus szellemi lények. El kell fogadnunk az angyaloknak a létezését, el kell ismernünk az angyaloknak a szolgálatát, együtt kell működnünk velük, hogy a természet feletti sereg munkái megnyilvánulhassanak az életünkben. Tudjátok, hogy melyik területen van a mai kor legnagyobb munkanélkülisége? Az angyalok területén. Mert nagyon sok keresztény nem tudja, hogy az angyalát hogyan kell munkába állítani. Vagy nem az igét szólja. Mert ha nem az igét szóljuk, az angyal azt nem hallja meg. Azt nem érti. Tehát a hívőknek kell munkába állítani a saját érdekükben az angyalok seregét. Dánielhez lapozunk. Dániel 3. fejezetéből olvasunk igéket, a 17-est és a 23-tól 26-ig. A történet úgy kezdődik, hogy a király bálványt épített, és rendeletbe hozta, hogy mindenki ezt a bálványt istenként imádja. De ez a három fiatal megtagadta a bálványimádást, és továbbra is Istennek engedelmeskedett. Ez a király szemében törvényszegésnek minősült, és ezt a három férfit nagyon felfűtött tüzes kemencébe dobták be. Az egész történetet otthon elolvashatjátok. Dániel 3.17.
Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket.
Milyen nagy hite volt ennek a három fiatalembernek? Olvassuk tovább a 23-tól 26-ig.
Az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esik megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetén ki a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak, bizonyára, ó király. Felelep és mondta, ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiájé. Nabukodonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához járula, és szóla és mondta, Sidrák, Misák, és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, gyertek ki, és jöjjetek ide. Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből.
Amen.
Amen.
Számunkra egyértelmű, hogy angyal mentette ki természetfeletti módon az igazságtalanul elítélt három férfit a tűzhalálból. Mert semmi más módon nem menekülhettek meg. Három ember dobtak be, és a király négyet látott. A negyedik az angyal volt, aki jött a segítségükre. És a király szemei előtt az angyal is fizikailag láthatóvá vált. És olyan dicsőségesen szabadultak meg ebből a megpróbáltatásból, magyar közmondás azt mondaná, hogy még a hajuk szála sem görbült meg. A ruhájuk nem volt füstös. Teljes épségben jöttek ki a tüzes kemencéből. Maradunk a Dániel könyvében, 6. fejezethez lapozunk, egy másik történet olvasható itt. Dáriusz király Dániel kívánta tenni a birodalom élére, de a főemberek elkezdtek irigykedni. Látjátok, már akkor is volt irigység, féltékenység, és okot kerestek ellene, hogy eltüntessék, de nem találtak. Mert mindent Isten akarata terve szerint végzett. Végül a királyt rábeszélték, hogy hozzon egy olyan rendeletet, hogy 30 napig nem lehet kérni senki mástól, sem Istentől, sem embertől semmit, csak a királytól. De Dániel továbbra is úgy imádkozott, ahogy eddig, Istenhez imádkozott és nyitott ablaknál. És amikor ezt meglátták, az ellenségei, akkor jelentették a királynak, és mivel földi törvény megszegése történt, királyi rendeletnek a megszegése történt, ezért Dánielt bedobták az oroszlánok permébe.
Erre szól a király, és előhozzák Dánielt, és vették az oroszlánok permébe. Szól a király, és mondá Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hoztak egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozik a király az ő palotájába, és étlen tölti az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt, még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szólt a király, és mondta Dánielnek, Dániel, az élő Istenek szolgája a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott és szabadítani téged az oroszlánoktól. Akkor Dániel szól a királynak, király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében.
Amen. Amen. A király még gúnyolódik is Istennel, hogy mentsen meg az Isten, akinek szolgálsz. És mi történt? Isten elküldte az angyalát, és az oroszlán száját bezárta. És sértetlenül kijött Dániel a veremből. Tehát megint egy angyal volt az, aki meghozta az eredményt. Aki által megszületett az eredmény, a szabadulás. Dániel 4.23-as vers első felét olvassuk el.
Hogy pedig látta a király vigyázót és szentet leszállani az égből, és azt mondá.
Igen, amen. A vigyázó az angyal késői héber elnevezése. Most amit a kettős pont után mond Dániel, én hétköznapi nyelven fogom elmondani. Szolgáló szellemek, szükségem van egy kis segítségre tőletek. Angyalok, megbízásotok van. Tehát parancsot adott, kirendelte az angyalokat. Mert látta, hogy elejönni az angyalt, a vigyázót, ahogy a héber nevezi. Isten angyalokat rendelt a szolgálatunkra, ezért tudatosítanunk kell az angyalok létezését, meg kell ismernünk a szolgálatukat, hogy a hitünk kiépülhessen bennük. Kiépülhessen az angyaloknak a működésében. És mi is tudjuk működtetni. Harmadik pont, munkatársaink. Az egyszerű fordításból olvassuk el a Jelenések 19.10-et. János apostol írta Patmos szigetén a Jelenések könyvét.
Ekkor én, János, az angyal lába elé borultam, hogy imádjam őt, de ő visszatartott. Vigyázz, ne tedd, mert én csak szolgatársad vagyok neked is, meg a testvéreidnek is. Mindazoknak, akik Jézus tanúságtételét hordozzák, Istent imád, mert a Jézus tanúságtétele a profétálás szelleme.
Amen. János apostol egy angyal lába elé borult, de az angyal tiltakozott ez ellen. Mivel az angyalok tudják, hogy hol a helyük a királyságban, ők nem fogják megengedni azt, hogy mi imádjuk őket. Mert benne van az igében, hogy az angyalok a mi szolgáink. Tehát mi magasabb szinten állunk, mint az angyalok. Isten rang létráján. Az angyalok képesek olyan isteni dolgokat valóságba hozni, amelyek a szellemi világban zajlanak és láthatatlanok. Jézus az angyalok királya, és az angyalok együttműködnek a Szent Szellemmel. Az egyszerű fordításból fogjuk olvasni a Dániel 10. fejezetében az 5-ös 6-os verset és a 12-es 13-as verset. Történet arról szól, hogy Dániel elkezdett imádkozni, és várta a választ, várta, és nem jött a válasz.
Ahogy felnéztem a magasba, egy férfit láttam, aki fehér lemvászon ruhát viselt, a derekán pedig színaranyövet. Teste aranyfényű drágakőhöz hasonlított, arca úgy ragyogott, mint a villám, szeme, mint az égő fákja, karja és lába, mint a csiszolt bronz. A hangja olyan volt, mint a tenger hullámainak zúgása.
És a 12-es, 13-os?
Így folytatta. Ne félj, Dániel, mert az első naptól kezdve, hogy odaszántad magad a titkok megértésére, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta kérésedet, és engem éppen ezért küldött hozzád. Azonban a Perzsa Birodalom fejedelme 21 napig az utamba állt, emiatt csak most értem ide. Végül Mikáél, az egyik legfőbb fejedelem segítségemre sietett, és így tudtam eljönni, őt pedig ott hagytam a Perzsa Birodalom fejedelménél.
Amen. Tehát Dániel elkezdett imádkozni, és várta a választ. És nem jött. Késett a válasz. Míg egyszer megjelent az angyal, és az 5-ös 6-os versben nagyon szépen leírja, hogy hogy nézett ki az angyal, milyen pompás kinézete volt. Ezt a hírhozó angyalt az ellenség 3 hétig feltartóztatta a válasszal. Tehát ebből lássátok meg azt, hogy amikor imádkozunk, akkor a választ Isten azonnal elküldi. Elküldi az angyallal, de ezt az angyalt az ellenség feltartóztathatja. Ebben az esetben Mihály főangyal segített, mint egy szövetséges a háborúban. Átverekedték magukat, és a hírhozó angyal le tudott jönni Dánielhez. Amikor késik az ima válasz, megeshet, hogy az ördög akadályozza az ima válasznak a megérkezését. Ilyenkor küld ki egy angyalt, azzal a parancsal, azzal a feladattal, hogy hozza be a választ a számodra. Az angyalok tudják, hogy hogyan győzzék le a démonikus erőket. Tehát hatalmas erejűek. Magam is felsoroltam eddig is a isteni fegyvertárunkat, hogy mi tartozik Isten fegyvertárába. Most viszont jó érzéssel láttam, hogy ez sokkal szélesebb, tágabb ez a fegyvertár. Egyrészt nekünk adatott Jézus neve. Jézus nevére mindenkinek tétet kell hajtani. Minden gonosz erőnek, minden problémának. Nekünk adatott a Szent Vér. Minden nap a Szent Vérrel befedhetjük az utunkat, az életünket, a lépéseinket. A harmadik a szellem kardja, ami a szellemi fegyverzetnek a része. Csak ugye a kard az egyedüli támadó, a többi az védekező eszköz. Aztán ide sorolható az imádság, mint Isten fegyvertárának az egyik eleme. A fegyvertárban foglalnak helyet az angyalok, akik szolgálnak nekünk, és nem utolsó sorban a dicséret, dicsőítés, imádat. Az apostolok cselekedeteiben a 16. fejezetben olvassuk el a 25 és 26-os verset. Tehát apostolok cselekedetei 16-ban a 25 és 26-os vers.
Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lett, úgy annyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.
Amen. Az történt ugyanis, hogy az ige hirdetése miatt az apostolokat bebörtönözték, előtte megverték, és az éj legsötétebb órájában, éjfélkor nem rimánkodtak, nem siránkoztak, hanem imádkoztak, dicsőítettek Istent, és mi történt, amikor a dicséret felszállt? Az olyan, mint a Paternoster. A másik oldalon pedig leszállt a kenet, benne az angyalokkal. És meggyőződésem, ha itt nem is írja az angyalokat, de a börtönt az angyalok rázták meg. És kinyíltak az ajtók, kinyíltak a bilincsek, és szabaddá váltak. Tehát ez Isten fegyvertára a számunkra. Meg kell szabadulnunk a vallásos nézetektől, a félelemtől, hogy az angyaloktól valami rosszat kapnánk. Azért kell megszabadulnunk ezektől a téves nézetektől, hogy együtt tudjunk munkálkodni az angyalokkal. És nekünk el kell várnunk a jelenlétüket, el kell várnunk, hogy találkozhatunk velük, és meg kell ismerni a tevékenységüket, hogy igenis értünk dolgoznak, értünk munkálkodnak. Az Úr még tartogat ehhez hasonlókat, még lesz egy pár rész ebből. Bízom benne, hogy építő volt a számotokra, és egy kis frissességet is adott, új szelek a vitorlában, mert ez egy nagyon érdekes téma. A Biblia tanítja a kézrátétel és imádságot, Jézus maga is gyakorta használta a kézrátételt. Ilyenkor a kézrátétel során Isten ereje árad ki a testbe, aki fogadja, és a kenet pedig megnyilvánul, akár egy bizsergés, akár egy forróság formájában, és a kenet egyik tulajdonsága, hogy szabaddá képes tenni az embereket, megszünteti a problémákat. Úgyhogy kézrátétellel fogunk imádkozni, értetek, és fogadjátok be a kenetet, mert azt hozza a szabadítást a Jézus nevében. Még azt is el kell mondani, hogy amikor a természet feletti erő találkozik a természetes testtel, akkor az ember nem mindig képes megállni Isten jelenlétében. És eldől. Csukd be a szemed, és vesd Jézus karjaiba magadat. Köszönjük, Atyám, a te gyermeket, a te leányod életét. Megáldjuk őt, a családját, a szereteit, és mindazok, akik a környezetében vannak. Szent egészséget profétálunk a teste felett. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Érítsd meg, Atyám, a te jelenlétedben. És köszönjük, Atyám, a te dicsőségedet, hogy megláttatik rajta a Jézus nevében, a Jézus nevében. Atyám, Jézus nevében kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk Isten természet feletti erejét, kiárasztjuk a gyógyító kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy az igéből tudhatjuk, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, és így elvihetjük az otthonunkba. És amikor rátesszük a beteg testrészre, akkor a kenet kiárad, és megtöri a terhes igát, amely az ellenségtől van. Megtöri a kórokat, a betegséget, a problémákat a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, a háromszoros megváltásunkat. Köszönjük, hogy a sebeidben elhordoztad az összes betegséget, ezért ez nekünk nem lehet. Nem terhelheti a testünket egyetlen tünet sem. Köszönjük a szabadító munkádat a Jézus nevében. Amen. Amen. Gyógyító kenet van jelen térdre, kézfej, izületi részekre, és légúti területen van gyógyító kenet. Ezt hitben fogjátok meg, kapaszkodjatok bele. Van még egy pár gondolatom, de ezt lehet, hogy elteszik jövő hétre. Záró énekünk következik. Megköszönjük, hogy eljöttetek. Megköszönjük a befogadó szíveteket.
Szereted már adjon köztünk, szereted nyújjon bennünk. Csalándra szívünket, szeretetet.
Áldottak vagytok!